Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok! Számítani lehetett rá, ha lehet ilyesmire számítani, de mégis megrendítette Magyarországot és a Magyarország határain túlélőket is. Karsai Dániel alkotmányjogász halála, akinek élete utolsó időszak arról szólt, hogy jogi alapot és lehetőséget teremtsen az élet méltányos befejezéséhez, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és szeretett volna jogi eszközöket kapni ahhoz, hogy maga döntsön arról, mikor fejezi be az életét. Ez a vállalkozása nem sikerült, de az, hogy tudatosította a probléma jelentőségét, az egyértelműen siker és folytatni való feladat. Erről írt cikket a HVG-ben, HVG oldalán Dobszai János, akit megkértem, hogy emlékezzünk együtt egy kicsit Karsai Dánielre és a munkájára. Azzal kezdődik ez az összefoglaló, hogy önleleplező vallomás az, ahogyan a magyar kormány tagjai reagáltak Karsai halálára. Mi történt? Hogy történt ez a búcsú?
Igen, jó estét kívánok én is a hallgatóknak, és valóban amennyire lehetett számítani Karsai Dániel halálára, hisz ő maga is ezzel a tudattal élte élete utolsó egy évét, valójában egy bő év volt az az időszak, amikor ő elkezdte küzdelmét ezzel a betegséggel. Mégis a szombati halála egyfajta, ha lehet így fogalmazni, katartikus élményt okozott az országnak a szó nemes értelmében. És ennek megfelelően, hogy említetted is cikkemet, azzal kezdtem, hogy a kormánytagok közül Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter végül is szép szavakkal búcsúztatta, megemlítve, hogy milyen a megrendítő betegsége során milyen emberi méltóságról tett tanúbizonyságot azzal, ahogy viselte a küzdelmét, és ezt nagyon ellenpontozta ugyanakkor a kormány egy másik tagja, egy államtitkára, Latorcai Csaba megnyilatkozása, aki annak ellenére, hogy KDNP-s államtitkár, és mondjuk így a búcsúzójában még meg is említette, hogy kereszténydemokrataként nyilvánul meg, csak annyit tudott kipréselni magából, hogy nem vonja kétségbe Karsai Dániel munkásságának a jó hiszeműségét. Ez egy annyira furcsa megnyilatkozás ahhoz képest, amit az elmúlt egy évben közéleti vitában és egy intelligens vitának a lehetőségében úgy tűnt, hogy megteremtődik, hogy jól jelzi azt a fajta, hát sajnos úgy kell fogadnom, beszűkültséget, ami még egy olyan elvben politikamentes témának a megvitatását is ellehetetleníti, mint jelen esetben az eutanázia. És még egy apró momentum a hétfői parlamenti ülésről, amikor a Momentum frakcióvezetője megemlékezvén Karsai Dánielről, azt kérte a képviselőktől, hogy álljanak föl, és egy perces néma felállással adózzanak az emléke előtt, akkor egyébként hozzáteszem, ezt a ház mindkét oldala, kormánypárti ellenzéki oldalán ülő képviselők is megtették, majd Kövér László házelnök azzal utasította helyre, hogy a halál kultúrájának képviselője előtt ilyenfajta tisztelgést nem lehet tenni, és hogy a házbizottságba ezt még elő fogja venni. Úgyhogy szép és felemelő, és nagyon az ellenkezője pillanatokat élhettünk meg az elmúlt napokban.
Tényleg annyira ellentétes gesztusok történtek, hogy az ember nem is érti, hogy mi zajlik, főleg így 600 kilométerre, és ebben az egész egy évben, ami mögöttünk van, ami alatt Karsai Dániel egészen a Strasbourgi Emberi Jogok Bíróságáig, Európai Bíróságáig jutott, és népszavazást kezdeményezett, egyébként az is kudarcosan. Szóval rengeteg ellentmondásos dolog történt, és nem lehet érteni, hogy hogy mi szülte ezt az ellentmondást? Miért nem lehetett az ő felvetéseit, vagy hogyan lehetett volna az ő felvetéseit együttműködőbben, kompromisszumkészebben, empatikusabban kezelni?
Annélkül a kérdésre én adnám meg a választ, inkább azt mondom, hogy az az érdekes, hogy amit ő elindított, még ha úgy is látszik, hogy egy kudarcos küzdelem, nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy beszélhessünk erről a témáról, és ezt nem csak szubjektíven mondom, hanem korábban mi rendeltünk például egy közvéleménykutatást a Mediántól, hogy a magyarok hogyan gondolkoznak az életvégi döntésekről, eutanáziáról. És nagyon érdekes volt, mert ezt a vizsgálatot mi 10 évvel korábban is egyszer, akkor még ugye a Karsai ügy sehol sem volt, elvégeztük, és még most a magyarok bő 2/3 nyilatkozott úgy, hogy helyeselné, hogyha Magyarországon lehetne jogi lehetőséget teremteni a kegyes halálra, magyarán az eutanázia bizonyos formáira, és hozzáteszem mindjárt, hogy ezen belül az állásponton belül még mindig egy kisebbséget, 47%-ot képvisel azoknak az aránya, akik az aktív eutanáziát is el tudnák képzelni. De minden esetre 10 év alatt egy hatalmas változás történt, mert ha megnézem a 10 évvel korábbi felmérést, ahol az eutanázia különféle formáit támogatók aránya még csak 52% volt, ez emelkedett most egy 2/3 arányra. Tehát itt biztosan végbe megy egy olyan folyamat a magyar társadalmon belül is, amit Karsai fellépése meggyorsított, hogy ezekről a kérdésekről gondolkodni kell. És természetesen itt tiszteletben kell tartani, és a vitában sokszor elhangzott, és Karsai ebben is példamutató volt, hogy vannak, akik ezt a témát vallási meggyőződéssel, az egyház a tanítása szerinti megközelítésből nézik, és hitük, meggyőződésük, lelkiismeretük alapján elutasítják az eutanáziát, különösen az aktív eutanáziát. De egyrészt a magyar társadalom is egy szekularizált társadalom, ahol hát épp a legutóbbi vallási adatokra van a népszámlásnak, a vallási adatai mutatták meg, hogy az egyháziasan vallások egy kisebbséget alkotnak, tehát felmerült ezzel kapcsolatban, hogy azt az álláspontot nem lehet rákényszeríteni egy társadalomra, amit ő maga nem tud magáévá tenni. Karsai maga is elébe ment ezeknek a kérdéseknek, hiszen ő soha nem arról beszélt, hogy amire itt néhányan a vitába figyelmeztettek, hogy akkor egy veszélyes ajtót nyitunk ki, mert majd elteszik lábalól a nagymamát, az unokák, vagy épp a nagymama fogja úgy érezni, hogy ő már beteg, öreg, nincs rá szükség, akkor kérem az aktív eutanáziát. Tehát ezek a veszélyek föl sem merültek abban a kontextusban, amit Karsai képviselt, hiszen ő egy nagyon-nagyon szabályozott keretek közötti eutanázia lehetőségére gondolt, arra, ami pár száz kilométerre odébb, mondjuk Ausztriában jogilag is elfogadott, és nálunk nem, és amivel ő különösen szembeállította, az pedig az, hogy a magyar jog is elismeri azt a lehetőséget, hogy valaki lemondjon az élethosszabbító gyógyászati beavatkozásokról, tehát például dönthet úgy valaki egy végstádiumban lévő beteg, hogy ő már nem kér, vegyék le a gépről, ez jogilag is elfogadható, de egy olyan beteg esetében, aki ezzel a bizonyos általa is szenvedett állásbetegséggel küzdenek, épp az a lényege, hogy miközben értelmileg ő képes lenne egy ilyen döntést meghozni, képes is meghozni, ezt kifejezni nem tudja, hiszen nem tud parancsolni már a testének. Tehát itt egy jogi ellentmondásra is, mint jogász figyelmeztetett.
Miközben ez ilyen cizelláltan és jogilag nagyon pontosan felvetette Karsai Dániel, nem indult, el sem indult semmiféle törvénymódosítási vita, de még a népszavazásig sem sikerült eljutni. Tehát feltenni a kérdést. Erre mi volt a, nem tudom, a jogalkotói vagy politikai érv?
Hogy ezt... Hát A jogalkotói az elég egyszerű volt. Tehát tekintve, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban, amely eldönti egy kérdésről, hogy az népszavazásra bocsátható-e, kizárólag kormánypárti delegáltak ülnek, eléggé borítékolható volt a döntés. Ők pedig egyébként ebben az esetben arra hivatkoztak, hogy az alkotmány, ami az emberi értéket elismeri, nem ad módot arra, hogy egy népszavazással kvázi ezt felülírják, ha ezt úgy értelmezzük, ugye, hogy itt egy életről szóló döntés történik az eutanáziáról kapcsolatban. Tehát ők erre hivatkoztak. Egyébként hozzáteszem, hogy ez, még a kúria is elfogadta ezt az álláspontot. Ugyanakkor, bár jogilag láthatóan kudarcot szenvedett Karsainak a próbálkozása, hiszen az Európai Emberi Jogi Bizottság sem adott, bíróság sem adott zöld utat az ő kezdeményezésének, majd mindjárt visszatérek rá, hogy miért nem. A közben azért én úgy látom, hogy nagyon is elindult egy olyan fajta beszélgetés, hogy a családi asztaloknál, baráti körben igenis elindult egy erről való gondolkodás. Hiszen valóban felvett kérdéseket, hogy az orvostudomány olyan elképzelhetetlen nagy fejlődést ért el, olyan képes olyan mértékben meghosszabbítani az emberi életet, hogy tulajdonképpen csak anyagi, tárgyi és személyi erőforrások kérdése az, hogy itt meddig tartunk életbe. És ugye másfelől az orvosok, akik ugye az élet védelmére, a gyógyításra esküdtek föl, ők maguk is szembe kerülhetnek azzal a problémával, hogy mi az a pont, amikor kimondhatják, hogy a beteg szenvedését már nem érdemes fenntartani, ugye azt is az esküjük bevallják, hogy a szenvedését enyhítik. Tehát, hogy tulajdonképpen a szenvedés erősödése esetén is olyan mértékben tudnak dózisokat, olyan gyógyszerdózisokat fokozatosan benövelni, ami adott esetben egyébként magának a halálnak a bekövetkezésének az időpontját is vélhetőleg előrébb hozza. Tehát tulajdonképpen az orvos maga is sokszor kerül ilyen helyzetbe, de ha tételesen ki van mondva, hogy az aktív eutanáziának a lehetősége az orvos kezébe van, akkor nyilván ez egy annyira körül jogilag és minden szempontból körülbástyázandó szabályrendszernek a megalkotását követeli meg, amit valóban a parlamentnek el kellene végezni, ez nem történt meg.
Volt valami nemzetközi nyomás, vagy egyházi nyomás, vagy aminek meg akart felelni a magyar törvényhozás?
Most én ezt úgy érzékelem, hogy tényleg alapvetően egy normális vita bontakozhatott volna ki. A tekintetben volt egyfajta, úgy tetszik, nyomás, hogy a magyar kormány, amely magát ugye Európa kereszténység utolsó védelmezőjének állítja be, ebben a vitában folyamatosan előhozta azokat az ideológiai érveket, hogy az emberi életről csak Istennek van joga dönteni. Ugyanakkor nagyon látszik az, hogy voltak képviselők, erre akartam előbb utalni, hogy a parlamenti vitában azt kell mondjam, ezt a szót kell használni, egy nagyon szép beszédet mondott a fideszes Bányai Gábor, aki a Covid idején olyan szintre jutott a Covid betegségbe, hogy teljesen elvesztette tulajdonképpen a cselekvőképességét, átélte mindazt, amit Karsai maga is úgy fogalmazott, hogy ugye lebénult némaságja miatt nem tudott megszólalni, tehát be voltam zárva a testembe, és ő nagyon szépen elmondta, hogy hogy élt át ebben a pillanatokban azt, hogy mégis megpróbálna öngyilkos lenni. Ha tehetné, lefordulna, legördülne az ágyról, és kinézte már azt a vasdarabot, amire ráesve reménykedett, hogy az véget vett az életének. Ő például aztán visszahozták az orvosok úgymond az életbe, és ennek az ismeretében, mint mondom, tényleg nagyon megrendítő beszédben idézte azt föl, hogy most már ebből a tapasztalatból azt mondja, hogy ő nem adná senkinek a kezébe az eutanázia lehetőségét. Ez volt talán az egyetlen olyan kormánypárti megnyilvánulás talán az elmúlt napok rövid gulyás nyilatkozata mellett, ami egyszerűen megmutatta azt, hogy emberek vagyunk, és nem a jog eszközével kell alapvetően ezt a kérdést végigbeszélni, hanem a szavak nyelvén egymás megértésével. Úgyhogy Karsai tényleg előidézte azt, hogy voltak nagyon széles, nagyon kegyetlen pillanatai ennek a közéleti beszédnek.
Karsai Dániel közéleti szereplésének és jelenlétének volt néhány egészen szerintem egyedi vonása a magyar közéletben. Egyrészt elképesztő határozottsággal és energiával állt bele ebbe a egész Európát megrendítő eutanázia történetbe. Másrészt, és mint alkotmányjogász is végig profi volt, másrészt nagyon személyes, nagyon, nagyon esendő arcát is vállalta, és megmutatta, és számtalan interjú, riport készült vele televíziókban, lapokban, a HVG-nek Serdült Viktória készített, ha jól emlékszem, vele nagy interjút. Ezt is érdemes visszaforgatni. Harmadrészt nem csak a betegségével volt jelen, hanem végig politizált. Vitatkozott Magyar Péterrel nagyon élesen, az utolsó napjaiban az Orbán Balázs 56-ot érintő nyilatkozatáról írt, egész számomra nem is érthető, hogy ez mind hogy fért bele, ez hogy állt így össze, és hogy halt egy ilyen tetőtől talpig az élet utolsó pillanatáig tartó közéleti szerepvállalás a mai magyar közéletben.
Hát igen, ezt minden területre tulajdonképpen át lehetne vinni, hogy az oktatásügynek a helyzetéért kiálló civileknél. Tehát szükség volna ilyen emberekre, és azért mondtam, hogy megírtam is a cikkemben, hogy nem volt értelmetlen a küzdelme, ha bár most úgy tűnik, mintha vesztésre állna, hogy még maga az Emberi Jogok Bírósága is azt mondta, hogy ebben a kérdésben folyamatosan alakul és változik, még az európai társadalmaknak is a gondolkodása, hozzáállása. Egyébként pont erre hivatkozva mondta ki a bíróság azt, hogy mivel nem lehet egyen szabályokat kimondani, ami mondjuk az EU összes tagállamára igaznak kell lenni, épp ezért nem is marasztalták el a magyar kormányt amiatt, hogy nem alkotta meg azokat a szabályokat, amik lehetővé tennék az aktív eutanáziát, amit hozzáteszem a világon, ha jól tudom, 13 országban érhető el. Tehát, hogy tulajdonképpen itt folyamatosan változik a társadalom gondolkodása erről. Nekem például az is, amikor erről készítettünk egy összeállítást, és a legkülönfélebb területeken élő és dolgozó szakembereket, közéleti szereplőket kérdeztünk a témáról, beleértve Bern Miklós püspököt, Csányi Vilmos biokémikust, orvosokat, és a Viski András író, a református lelkipásztor fia adta számomra azt a legmegrendítőbb, vagy mondta azt a legrendítőbb vallomást, hogy voltak épp az apja is aktív eutanáziát követett el, amikor 87 évesen egyszer csak bejelentette, hogy ő nem akar tovább élni, és miután ezt eldöntötte, nem is élt már sokáig, hogy úgy érezte, hogy mennie kell a felesége után, és hogy tulajdonképpen egy ilyen döntés is mekkora szerepet játszhat akár a halál gyors bekövetkeztetésében, tehát hogy itt nem lehet egyszerűen ezeket a kérdéseket pusztán a jog nyelvén kezelni, és ebből a szempontból az a méltóság, ahogy az őt személyesen méltatlanul bántó jelenségekre reflektált Karcsa, ilyen volt, amikor bement a parlamentbe a vitára, és a folyosón a kormánypárti képviselők fejüket elfordítva, nem köszönve mentek el mellette. Vagy amikor az ugyancsak kormánypárti média szócső, a Megafon egyik influencere azt mondta, hogy hát ha Karcsai lázadni akar az Isten ellen, akkor kapjon be két doboz Xanaxot osztvicont látásra. És ezekre Karcsai olyan békével és nyugalommal reagált például erre az utóbbira úgy, hogy hát hogy akarna ő Isten ellen lázadni, ő maga is egy hívő ember. Ő ezt úgy fordította át, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek, és ő úgy féli, hogy ez az életvégi döntés meghozatalában is megilleti őt. Tehát tulajdonképpen ugyanazzal az érrendszerrel és nagyon világos beszéddel tette helyre ezeket a helyzeteket, amit más valaki esetleg érzelmileg, indulatosan utasított volna vissza. Ebben is példamutató volt. Nem véletlenül, hogy az elmúlt két napban két díjat is már is alapítottak, ez egyik egy orvosi díj, a Magyar Orvosi Kamara, amely maga az életvégi döntésekért küzdőknek szánna, és az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület pedig egy emberi jogi díjat hozott létre.
Hát ez a Karcsai Dániel életműve 47 évesen ment el, futását megfutotta, és mindent megtett azért, hogy közelebb vigye a magyar társadalmat, de szerintem az európai társadalmakat is azért, hogy mindenkinek legyen az élet, joga legyen az élet méltó befejezéséhez. Látszik-e az, hogy kiveszi át a stafétát, hogy lesz-e konkrétan folytatása ennek a vitának?
Hát első körben maguk azok a fiatal ügyvédek, illetve Karsai Dániel személyesen is segítő, hát részben szakemberek, mert van közöttük jogász, van közöttük ápoló, akik ezt a zászlajukra tűzték. Ők látszik, hogy folytatni fogják, nyilván lesznek más követői is. Egyébként hozzáteszem, hogy a Emberi Jogok Európai Bíróságán hát elszenvedett első körös úgymond vereséggel nem is zárult le jogilag sem az ügy, mert maga a bíróság is hagyott egy kiutat, hiszen azt mondta, hogy az esetleges diszkrimináció szempontjából, tehát amit már említettem, hogy míg egy akarat a tejében levő, de végstádiumos beteg elutasíthatja az életfenntartó, életmeghosszabbító beavatkozásukat, addig erre az áldozatos betegeknek nincs lehetőségük. Tehát, hogy erre például a diszkrimináció szempontjából például még soha nem vizsgálta az életvégi döntésekhez való jogot az Emberi Jogi Bíróság, tehát például ez is egy lehetőség. Tehát nyilván a másik, ami kicsit furcsa is volt az akkori indoklásban, hogy azt mondták, hogy Magyarországon rendelkezésre állnak az egészségügyben azok a lehetőségek, amik hát a méltósággal viselt végstádium most betegek számára egy kórházban rendelkezésre állt. Ez finoman szólva se igaz, aki járt már magyar kórházak zömébe, az nem azt tapasztalta, hogy a nővérhiány, orvoshiány, felszereléshiány és a fizikai körülmények azok valóban ezt lehetővé tennék. Karsai maga utalt arra, hogy ezt az első körbe ő azért nem akarta szóvá tenni egyszerűen, mert oly mértékben büszke és tiszteli az orvosok és ápolók áldozatos munkáját, de ugyanakkor, mint mondtam, a bíróság maga is lehetőséget hagyott, hogy akár ezen a jogi úton is keresetet, tehát azt a keresetet, ami annak idején beadott, azt kicsit átfogalmazva folytassák ezt a fajta küzdelmet. Szóval mindenképpen lesznek folytatói az ő munkásságának.
Azzal együtt, hogy Karsai Dániel 47 éves korában meghalt, az alkotmányjogászra Dobszai Jánossal emlékeztünk, aki a HVG oldalán összefoglalta ennek az jogi küzdelemnek az összes fontos állomását és az ehhez kötődő összes fontos megnyilatkozást. Olvassák el, olvassák vissza, nagyon tanulságos, és keressenek rá a Karsai Dániellel készített interjúra is. János, köszönöm szépen, hogy velünk emlékeztél.
Én is köszönöm a megkeresést, viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót, a témánk fontos, úgyhogy visszahallgathatják podcast csatornáinkon is. Várjuk visszajelzéseiket, Dobszai Jánossal Parászka Boróka köszöni figyelmüket, viszonthallásra!